hogyha az anyaméh gyümölcse jutalom, akkor Isten nagyon szeret bennünket. Hát nézzétek, kimennek a gyerekek, és félig kiürül a terem. Úgyhogy van jövője a gyülekezetünknek, és tovább mehetünk azon az úton, amelyen járunk, mert úgy tűnik, hogy ez az út Isten áldása alatt van. Rendkívül izgalmas kérdéssel készültem mára. Gyertek, ehhez fogjuk olvasni Isten igéjét, Ézsaiás könyve 45. fejezetéből, az ige iránti tiszteletből álljunk fel. Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetéből, az első verstől így hangzik az élő Isten szava. Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét. Népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted. A rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és köszönjük, hogy úgy indulhatunk neki ennek az évadnak is, hogy te jársz előttünk, hogy te egyengeted el előttünk a rögös utat, te vagy az, aki betöröd az ércajtókat és levered a vaszárakat. Atyánk, azért vagyunk itt, mert szeretnénk téged úgy ismerni, amilyen te valójában vagy. És kérünk, jelensd ki magadat. Le akarunk vetkőzni mindent, amit elképzeltünk rólad, de ami nem egyezik azzal, aki te vagy. Urunk, úgy akarunk ismerni téged, aki te vagy, mert te vagy minden mindenekben. Te jobb és több és hatalmasabb vagy annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Kérünk, maradj velünk, és szólj a te népedhez. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A Biblia úgy mutatja be számunkra Istent, mint aki a világosság atya. Azt mondja Jakab a levelében, hogy minden jó ajándék és minden tökéletes adomány onnan fentről a világosság atyától száll alá. János azt mondja az első levelének az első fejezetében, hogy ez pedig az az üzenet, amit tőle tanultunk, és amit most néktek át is adunk, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Na, ehhez képest van egy zavarba ejtő mintázat, ami újra és újra előkerül a Bibliában, mégpedig az, hogy Isten azoknak az embereknek, akiknek a legnagyobb kijelentéseket akarja adni önmagáról, ezt rendszeresen éjszaka és vagy sötétben teszi. Úgyhogy ma ezt a zavarba ejtő feszültséget szeretném feloldani. Mert mi magunk is tudjuk, hogy gyerekkorunkban a legtöbben félünk a sötétben. Így van? Kevés olyan gyerek van, aki ne félne a sötétben. Mert a sötétség az bizonytalan. A sötétségben nem látunk, nehezebben tájékozódunk, és ahol nehezebben tájékozódunk, az ismeretlen, és az ismeretlen félelmetes. Hát nem mondanám, hogy felnőttként is félünk a sötétben, de azért abban talán megegyezhetünk, hogy sötétben lenni nem jó. Nem szeretünk sötétben lenni. Hogy van az, hogy az Isten, aki világosság, és nincsen benne semmi sötétség, hogyha ő a világosság atya, akkor miért szereti újra és újra a számára legfontosabbaknak éjszaka és sötétben kijelenteni magát, és végül szeretném, hogyha megérkeznénk oda a mai Isten tisztelet végére, hogyha megértenénk azt, hogy mit jelent, hogy Isten át akarja adni nekünk a sötétség kincseit. Érdekes, nem? Miért nem a világosság kincseiről van szó? De Isten azt mondja itt Círusnak, hogy át akarom adni neked a sötétség kincseit. Mert azt látjuk, hogy Ábrahám, amikor szövetséget köt vele az Úr, akkor rémítően nagy sötétség borul rá. Rémítően nagy sötétség. Azt látjuk, hogy amikor Isten bemutatkozik Jákobnak, mint az atyák Istene, akkor ez éjszaka történik egy látomásban. Azt látjuk, hogy amikor Jákob találkozni akar Istennel, akkor ezt éjszakára időzíti. Azt látjuk, hogy amikor Isten törvényt és kijelentéseket ad Mózesnek ott a Sínai hegyen, akkor az egész hegy sötét, koromsötét felhőbe burkolózik. És azt látjuk, hogy amikor Jézus haldoklik a kereszten, akkor 3 órára az egész föld sötétségbe borul. Egy új évad elé nézünk, és hogyha visszagondolsz, hogy milyen volt az előző évad, talán nem kell annyira sokáig kutatni az emlékezetedben, hogy abban sötét pillanatokra is találj. Tehát azt mondhatjuk, hogy az, aminek 2 nap múlva elébe nézünk, amikor elindul az iskola, és szeptember 1-jel minden hihetetlenül felpörög és bevadul, akkor már most előre tudhatod, hogy ebben lesznek sötétebb pillanatok, vagy akár időszakok is. Szóval hogyan gondolkodik Isten a sötétségről? A Biblia legelején a következőt olvassuk. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. A sötétség ezek szerint hozzátartozik a teremtéshez. A sötétségről később azt olvassuk, hogy Isten szétválasztja, elválasztja a világosságot a sötétségtől, de a sötétség határozottan olyan, ami hozzátartozik Isten világához. Nem független tőle, nem valami más, a sötétség Isten hatalma alatt van. Sőt, e fölött a formálatlan nagy sötét víz fölött, ott lebeg az Isten lelke, és ahogyan a nyári táborban a pusztával kapcsolatban beszéltük, mert ugye úgy tűnik, hogy a puszta meg a sötétség ezen a ponton még összekapcsolódik, a puszta és sötét helyeken ott van Isten lelke. És ezért volt a pusztával kapcsolatos megállapításainknak az egyik legfontosabbika, hogy nem tud veled olyan puszta időszak történni az életedben, ahol Isten lelke ne lenne ott. Na most a sötétségről ugyanez elmondható. A teremtésnek ezen a pontján a sötétség Isten hatalmában van. De nézzétek, hogy hogyan alakul ez a bűneset után, hogyan változik meg a sötétségnek a jelentősége Isten népének az életében. Ézsaiás könyvének a 9. fejezetében olvassuk ezt az ikonikus igeverset. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. A földi életet tehát úgy jellemzi a Biblia, mint ami a homály földje, mint ami a sötétség hatalma alatt áll. Mi történt akkor? Hogyha a teremtésnél a sötétség hozzá tartozik ahhoz, ami felett Isten hatalmat gyakorol, akkor hogy van az, hogy később az egész földi életet úgy jellemzi a Biblia, mint ahol az emberek a sötétségben és a homály földjén laknak? Azért kell eljönnie a Messiásnak, hogy a sötétségben és a homály földjén lakókra ráragyogjon az Isten világossága. Ami egész földi életünket úgy jellemzi a Biblia, mint ami sötétben, tapogatózva, homályos, bizonytalan helyen történik. És nézzétek, hogy a világ végéről pedig a következőképpen ír János a Jelenések könyvében. Az új Jeruzsálem, vagyis az újjáteremtett világ fővárosának a kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Akkor mikor vannak nyitva a kapuk? Mindig. Ez az egyik legbájosabb kifejezés a Bibliában. Az újjáteremtett világnak vannak kapui. Képes megvédeni magát. Akár be lehetne zárni ezeket a kapukat, ha bármi fenyegetné. De mivel nincsen éjszaka, és nincsen sötétség, ezért nincs szükség bezárni ezeket a kapukat. A nyitott kapuknál is mindenki biztonságban van. Szóval onnan indul a Biblia, hogy a sötétség Isten hatalmában van. Aztán megérkezik odáig az emberiség történelme, hogy annyira minden Isten hatalmában van, hogy sötétség éjszaka nem is lesz. De a mi földi életünket mégis úgy jellemzi Isten, mint ami a sötétség hatalma alatt van. Mi történt itt? Hát az, hogy időközben a bűneset kapcsán a gonosz, a sátán jogot formál az emberiségre és a föld fölötti uralomra. És úgy tűnik, hogy a sötétséget, ami egyébként Isten hatalmában van, a sötétség önmagában nem rossz, nem gonosz. A sötétségben Isten kreatívan tud jelen lenni, hogy valami szépet és jót hozzon ki belőle, mint ahogyan ezt a teremtésnél látjuk. De mégis a gonosznak az a természete, hogy ki akar sajátítani egy területet Isten királyságából, és azt mondja, hogy ez az enyém. És a bűneset kapcsán ez történt, hogy kisajátította a gonosz magának a sötétséget. Miért? Mert a sötétségben az ember érzékelése nem úgy működik, mint a világosságban. És ezt használja ki a gonosz arra, hogy az ő hatás körébe vonja az embert, és azt mondja, hogy a sötétség az enyém. És mi úgy ismerjük a sötétséget, mint ami a gonosznak a világa. Sőt, hát maga Jézus is így beszél róla, amikor tudja, hogy jönni fognak őt elfogni. Akkor azt mondja, hogy addig kell munkálkodnunk, amíg a világosságban vagyunk, mert eljön majd a sötétség ideje, és a gonosz hatalmának az ideje, amikor senki nem munkálkodhat. Tehát Jézus is így festi le, és így igazolja vissza az ember helyzetét itt a földön, hogy a gonosz, a sötétség uralma alatt vagyunk. A 18. Zsoltárban Dávid, amikor Isten szabadításáról beszél, a 18. Zsoltár az a szabadításnak a nagy Zsoltára. Amikor leírja Dávid, hogy úgy éreztem magam, mint aki beleesik a háborgó tengerbe, és nincs onnan lehetősége kimenekülni, hanem csak süllyed egyre mélyebbre és mélyebbre, de felkiált Istenhez, és amikor Isten meghallja az ő tróntermében az ő kedvencének a segélykiáltását, akkor Isten leszáll, bevilágítja a háborgó mélységet a villámokkal, és egészen a tenger fenekéig lenyúl, hogy azt, akit szeret, kimentse onnan. Na, ebben a Zsoltárban Dávid magát Istent a következőképpen jellemzi. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Hogy a sötétség a gonosz lakóhelyévé vált, hogyha a sötétséget úgy tűnik, hogy kisajátítja a gonosz magának, akkor hogy lehet az, hogy mégis úgy jellemzi Dávid Istent, mint aki a sötétséget tette a lakóhelyévé, és a sötét vizekkel és a gomolygó fellegekkel veszi körbe magát. Mindjárt feloldom, csak hogy még egy kicsit tovább fokozzam a hangulatot. Salamon, Dávid fia, aki végül felépíti a jeruzsálemi templomot. Nézzétek meg, hogy hogyan ismeri Istent. Ezt mondja a Királyok első könyvének a 8. fejezetében. Akkor ezt mondta Salamon. Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni. Ez a homály szó a héberben, ez nem ilyen szürkeséget jelent, hanem a korom sötétet. Amikor tényleg nem látsz. Szóval Isten a sötétséget teszi rejtekévé, úgy jelenik meg az övéi előtt, úgy nyúl le azokhoz, akik őt szeretik és hozzá kiáltanak. Azt mondja Salamon, hogy maga az Úr úgy nyilatkozik, hogy homályban kívánok lakni. Mit jelent ez az egész? Azt jelenti, hogy Isten biztosítani akar minket afelől, hogy még ha a gonosz azt is hiszi, hogy kisajátíthat bizonyos területeket, azok felett is ő az Úr. A legsötétebb helyzetekben is jelen van, hogy csodálatos szabadulást hozzon az övéi életében, az ő végtelen kreativitásával. Mert hogyha a sötétség az ő kezében van a teremtésnél, a sötétséget meg fogja szüntetni az újjáteremtésnél, akkor érzékeltetni akarja velünk, az övéivel, akik ismerjük őt, és egyre jobban meg akarjuk ismerni őt, hogy nincsen olyan, hogy a gonosz kisajátít valamit. Azzal, hogy úgy jellemzi magát, hogy én sötétséggel veszem körül magamat, azzal azt üzeni az övéinek, hogy én ott vagyok, amit a gonosz úgy tekint, mint az ő lakóhelye, mint az ő felség területe, én ott is ott vagyok. Nincsen olyan, hogy valamilyen területet a gonosz kisajátít, és engem onnan ki lehetne zárni. Tudjátok, vannak olyan gondolatok, amiket használunk keresztény körökben, csak hogyha meg kellene magyarázni, hogy miért is gondoljuk úgy, akkor már zavarba esnénk. Pontosan az a célja a mai ige hirdetésnek, hogy azt az igazságot, amiről hisszük, hogy így van, hogy Isten mindig, minden helyzetben és mindenhol jelen van, ezt masszívan igazolni tudjuk a Bibliából. Azért ez elég felszabadító, nem? Hogy azt mondja itt az ige, hogy ha amúgy a sötétség jellemző a világunkra, és a sötétséget felhasználja a gonosz, mintha kisajátíthatná, hogy az legyen az ő felség területe. És a sötétség olyanná vált az ember számára, ami kényelmetlen, kellemetlen és félelmetes, és Isten mégis azt mondja, hogy nincsen olyan terület, ami ne tartozna az én fennhatóságom alá. Hát ezért mondhatod, hogyha sötét napok fognak jönni, vagy sötét helyzetbe fogsz kerülni, akkor az jusson legelőször eszedbe, hogy ez sincsen kívül Isten hatókörén. A sötétben is ő az Úr. Úgy tűnhet, mintha ugyanazt mondanám, mint amit a pusztával kapcsolatban mondtam a nyári táborban, ha így tűnik, helyes. Inkább megismétlem azt az igazságot, amit a puszta időszakokkal kapcsolatban mondtam, úgy, hogy egyébként nem pontosan ugyanarról van szó. A pusztát azt hosszabb időszakként mutatja be a Biblia, a sötétséget inkább alkalomszerűen. Viszont amikor egy ilyen sötét helyzetbe fogsz kerülni, akkor az lehet, hogy olyan lesz, mint ahogy Ábrahámnál azt olvassuk, hogy most rémítően nagy a sötétség. És még a puszta, az lehet, hogy egy hosszabb időszakig tart, a sötét helyzetek, azok inkább alkalomszerűek, rövidebbek, de attól még nem könnyebb bennük lenni, és annál inkább szükséged van arra az igazságra, hogy tudd, hogy a sötétben is Isten az Úr. Miért szeret Isten sötétben beszélni önmagáról? Mert most már látjuk azt, hogy Isten a sötétségben is Úr, bármi történjék is, és nem hagyja, hogy a gonosz kisajátítsa magának a sötétséget, bármilyen félelmetes is nekünk, de miért van az, hogy mégis sötétben jelenti ki magát? Azért van ez, mert a sötétben az ember kénytelen ráhagyatkozni Istenre. Amikor elveszik az érzékelésednek egy jó részét, akkor kénytelen vagy arra támaszkodni, aki ott is otthonosan mozog. Az a fajta sötétség, amiről a következőkben szó lesz, azt rendszeresen úgy írja le a Biblia, mint ami ilyen tapintható, átláthatatlan sötétség. Ez az, amire a magyar a korom sötét kifejezést használja. És ahol megszűnik az a fajta kontroll, ahol te magad komfortosan érzed magadat, ott éli át az ember azt, hogy most kénytelen vagyok ráhagyatkozni Istenre. Nem látom, hogy merre kellene menni, nem tudom, hogy mit kellene csinálni, megszűnik mindenféle támpont, és ebben a helyzetben kénytelen vagyok Istenre ráhagyatkozni. És Isten, bármilyen furcsán hangzik is ez nekünk, de szereti ezeket a helyzeteket, mert az Édenkert óta szeretné a szívünket visszaigazítani ahhoz, hogy akkor vagyunk a helyünkön, hogyha teljes bizalommal ráhagyatkozunk. És nagyon úgy tűnik, hogy ebben a ráhagyatkozásban, ebben a teljes ráhagyatkozásban történnek a legmélyebb találkozások, ahol Isten beszélni kezd önmagáról és a terveiről. Ez annyira jellemző Istenre, és annyira szép. Ahogyan a nyári tábor legelső napján azt mondtam, hogy bízom benne, hogy a végére együtt fogunk eljutni odáig, hogy nem csak, hogy elfogadod, hogy az életedben történhetnek puszta időszakok, és nem akarsz kimenekülni belőle erőnek erejével, hanem megszületik benned az a felismerés, hogy a pusztában Isten teljes bizalomra hív, és a végén nem csak, hogy nem akarsz majd kimenekülni belőle, hanem egyenesen ki akarsz menni a pusztába, hogy találkozzál Istennel. Na, a sötétséggel kapcsolatban most ugyanezt szeretném mondani nektek. Az, ami félelmetes, az, ahol megszűnik a kontrollod, ahol nem tudsz irányítani, ezekben a helyzetekben jusson eszedbe, és engedd közel a szívedhez azt az igazságot, hogy Isten jellemzően ezekben a sötét helyzetekben tud a legmélyebben beszélni önmagáról. Egész egyszerűen azért, mert a sötétségben éli át azt az ember, hogy szükségem van rád, Uram, mert nem tudok irányítani, mert nem látok semmit. És Isten nem valami bizarr szadizmus miatt csinálja ezt, nem azért, mert szeret bennünket megpróbálni, meg egy kicsit kínozni, hogy átélhesse végre, hogy ő van hatalmon. Ő hatalmon van, így is, úgy is. Nekünk van szükségünk arra, hogy átéljük azt, hogy teljes bizalommal fordulunk felé. Hogy átéljük a teljes ráhagyatkozást. Ezt nevezi Jézus gyermeki bizalomnak. Ha olyanokká nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába, amíg nem tudtok úgy ráhagyatkozni Istenre, mint a gyerek az apjára. Szóval a sötétben, mindjárt látni fogjuk, hogy a sötétben, ebben a teljes ráhagyatkozásban kezd Isten beszélni önmagáról és a terveiről, és ebben a sötétben történnek a legmélyebb találkozások. Miután Ábrahám elhagyja az ókori világ akkori legbiztonságosabb és legnagyobb városát, Úr városát, tele a kor lenyűgöző építészetével, a legmagasabb fokú kereskedelemmel, a legmagasabb szintű civilizációs vívmányokkal, és elindul csak azért, mert Isten azt mondja neki, hogy gyere ki a te házadból, atyád házából, rokonságot közül. Gyere ki, és menj arra a földre, amit én mutatok neked. És Ábrahám pedig elindul. Na, ez a teljes ráhagyatkozás. És amikor Isten szövetséget akar kötni vele, abban a helyzetben olvassuk ezt, a zavarba ejtő és furcsa igeverset, hogy napnyugtakor aztán Abrám, ugye itt még Abrámnak hívják, később kapja Istentől az Ábrahám nevet, mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá. Isten nem akar más tenni, mint annak, akit nagyon-nagyon szeret, még többet mutatni önmagából. Remélem, amikor ezt mondom, akkor mindenkiben az a gondolat született meg, hogy én ilyen akarok lenni. Én azt szeretném, hogy itt a Trinity-ben mindannyian olyanok akarunk lenni, olyanok akarjunk lenni, akik ismerjük az Istent, ismerjük a mi atyánkat, de amikor azt halljuk, hogy még jobban meg lehet őt ismerni, na akkor kezd csak el igazán hevesen verni a szívünk, és akkor mondjuk csak igazán, hogy igen, ez vagyok én. Az egész életem erről szól, hogy még mélyebben meg akarlak téged ismerni, Uram. Úgyhogy remélem, hogy ebben a vágyban osztozunk. Mert Isten az ő nagy embereinek, akik attól lettek nagyok, hogy ezt a fajta ráhagyatkozást ismerték, jellemzően így jelenti ki magát. Szóval Ábrahám, miután elhozta azokat az állatokat, amik a szövetség kötéshez kellettek, szétdarabolta úgy őket, ahogyan Isten mondta neki, és mindent előkészített, hogy Isten azt tudja tenni vele, amit akar tenni vele. Ezek után Isten mély álmot bocsát Ábrahámra. Napnyugtakor aztán Abrám mély álomba zuhant. Honnan ismerős nekünk ez? Hogy valaki mély álomba zuhant. Ádám, így van. Ahogyan Isten megtette Ádámmal azt, hogy nagyon mély álmot bocsátott rá, és az álom tipikusan mikor történik velünk? Éjszaka, sötétben. Ahogyan Isten mély álmot bocsátott Ádámra, és a mély alvás közben, ott a sötétben valami annyira gyönyörűt formált, hogy amikor azt a nagyon gyönyörűt meglátta Ádám, akkor azt mondta, hogy wow! Na ez már döfi. Na ez csont a csontomból, hús a húsomból, ő kell nekem mindenestől. Úgy hívták ezt a valakit, hogy Éva, és Ádám Éva rajongóvá vált ott abban a pillanatban. Egyébként így vagyunk ezzel férfiak a mai napig, hogy meglátjuk a kedvesünket, a szerelmünket, a feleségünket, vagy ha ilyen még nincs, akkor meglátunk egyébként egy gyönyörű nőt, és azt mondjuk, hogy wow! Mert amit Isten Ádámmal ott a sötétben tesz, amikor mélységesen mély álom borul rá, akkor ebből a sötétből, amikor ő teljes ráhagyatkozással kénytelen lenni, hát Ádám mennyit tudott hozzátenni ahhoz, hogy mi jöjjön ki az oldalbordájából? Hát nem sokat. És ebből a teljes ráhagyatkozásból Isten valami egészen gyönyörűt formál, ami Ádám életét tovább viszi egy más szintre. Egy teljesen más szintre. Egy teljesen más világkép, egy teljesen más élet következik ebből. Ugyanezt teszi meg Isten a következő emberrel, akit nagyon-nagyon szeret, hogy mély álomba zuhan Ábrahám, és ekkor kezd el beszélni Isten a jövőjéről, önmagáról és Isten nagy tervéről. Miért zuhan rá rémítően nagy sötétség? Azért, mert hogyha Mózes első könyvének a 15. fejezetét tovább olvassátok. Akkor a következő bontakozik ki előttünk. Tehát nézzétek, milyen szoros az összefüggés. 12. vers. Napnyugtakor aztán Abrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor Az Úr azt mondta Abrámnak. Tehát a rémítően nagy sötétségben az első gondolat, amit Isten mond, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. A rémítően nagy sötétség azért zuhan rá Ábrahámra, mert Isten azt akarja, hogy Ábrahám átélje azt, amit az utódai 400 évvel később fognak átélni, azelőtt a nagy szabadulás előtt közvetlenül, amikor nagy vagyonnal elhagyják Egyiptom országát. Mi a tizedik csapás az egyiptomi csapások között? Mi történik tizedik csapásként? Igen, igen, leolvasom néhány ajakról, hogy az első szülöttek halála. Az volt az, amivel nem tudott a fáraó mit kezdeni, ami teljesen nyilvánvalóan bizonyította, hogy Isten Úr élet és halál felett. Oké. Kicsit nehezebb. Mi volt a kilencedik csapás? A sötétség. A nagy szabadulás előtt a kilencedik csapás, amivel Isten bizonyítja, hogy ő Isten minden felett, az a sötétség. Mózes második könyvének a 10. fejezetében olvassuk ezt. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. Isten, a világosság atya, mindennél nyilvánvalóbbá teszi, hogy nincsen olyan hely és terület, ahol ne én lennék az Úr. Ha akarok, akkor én a sötétség fölött is olyan uralmat gyakorlok, hogy akkor leszám csak igazán sötét, ha én mondom. 3 napig olyan sötét volt egész Egyiptomban, hogy nem látták az emberek egymást. Ki akkor az Úr a sötétség fölött? Isten. És Ábrahámnak, akit annyira szeret, hogy azt mondja, hogy bemutatom neked az én legnagyobb tervemet. Bemutatom neked, hogy hogyan viszem tovább az emberiség megváltását. Ahogyan Ádámra mélységes mély álmot bocsátottam, és következőben az életen nem ment úgy tovább, mint ahogy addig, hanem egy sokkal magasabb szinten valami sokkal gyönyörűbbet látott. Ugyanúgy azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, annyira szeretlek téged, hogy be akarlak avatni a terveimbe. Ez a terv, ez komoly, ez félelmetes, ennek része a nagy szabadítás, és ennek része egy rémítően nagy sötétség. De én ezt be akarom neked mutatni. És Ábrahám ott 430 évvel korábban átéli azt, amit Izrael fiai 430 évvel később átélnek Egyiptomban, hogy rémítően nagy a sötétség. De, nézzétek a 2 Mózes 10.22-nek az utolsó mondata, de ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Mert ezen a ponton Isten már nyilvánvalóvá teszi, hogy ő elválasztja az övéit azoktól, akik nem az övéi. Elválasztja a világosságot a sötétségtől, de a sötétség fölött is ő az Úr. Isten célja a sötét helyzetekben az, hogy beszéljen önmagáról. És a sötétben máshogy tudod őt megérteni és megismerni, mint amikor a világosságban minden érzékszerved működik, és úgy érzed, hogy irányítani, kontrollálni tudod a dolgokat. A sötétben nem tudod ezt megtenni. Ezért aztán Isten időnként elvisz sötét helyzetekbe, hogy olyan dolgokat mutasson be magáról, amikről nem is gondoltad, hogy ő ilyen. Hát ez történik Ábrahám unokájával, Jákobbal. Erre a történetre nem egyszer hivatkoztam már nektek, de ameddig Isten megengedi, hogy innen beszéljek, addig fogok erről beszélni, mert ez a Biblia egyik legkiemelkedőbb találkozása. Miután sok tíz évet eltöltött méltatlan körülmények között a nagybátyjának a házában Jákob, akit egyébként szintén nem kellett félteni, mert méltó volt a nevéhez, csaló volt, simlis volt, meg tudta csinálni a maga szerencséjét, vagy legalábbis egész életében erre törekedett, hogy ő legyen az, aki a maga szerencséjének a kovácsa. Ő az, akinek nagyon ment az, hogy itt a világosságban minden érzékszervem működik, és én majd megcsinálom a magam szerencséjét. Hát a végén úgy jellemzi az életét, hogy az életem rövid volt tele rossz napokkal. Ebből a sok rossz napból, ebből a jelentős része ez ott történt Lábánnak a házánál, ahol át kellett élnie azt, hogy nem működik, hogy mindent ő irányítson. Amikor eldönti, hogy végül hazatér a saját szülőföldjére, az apja házához, akkor bár mindent kiszámol és mindent végig gondol, hogy hogyan engesztelje ki a bátyját Ézsaut, de mégis, amikor előre küld maga előtt több száz ajándéknak szánt állatot, a hírhozók azt a hírt hozzák, hogy már jön eléd a bátyád Ézsau, 400 ember van vele. Az egy hadsereg. És Jákob joggal gondolhatja úgy, hogy jön ez a hadsereg, és most, évtizedekkel később Ézsau a bátyám revansot vesz a csalásai miatt. Na ekkor olvassuk azt. De fölkelt még Jákob azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgáló leányát és 11 gyermekét, és átkelt a Jordánon a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amilyen volt. Na, erre hivatkoztam már nektek néhányszor úgy, hogy vajon mit gondolna a kedves feleséged, hogyha éjszaka felébresztenéd az álmából, hogy drágám, fogd a gyerekeket, és most átkelünk ezen a hideg folyón. Miért kell éjszaka megúsztatni a családot? Miért éjszaka? És vajon Ráhel meg Lea nem kérdezték-e meg tőle, hogy kedves Jákob, lehet, hogy nem így mondták, miért éjszaka kell mennünk? Hát várjuk ki a reggelt, amikor látunk, átmegyünk szépen a gyerekekkel együtt, de miért éjszaka, amikor még a víz is hidegebbnek tűnik? Azért, mert a 25. vers így folytatódik, Jákob pedig ott maradt egyedül. Jó, szóval úgy képzeld el, hogy Jákob fogja a családot, átúsztatja a gyerekeket, meg az anyukákat, majd ott hagyja őket, úgyhogy még szintén sötét van, úgyhogy egyébként közelebb vannak azzal a néhány méter távolsággal, ami a folyó szélessége, azzal is közelebb vannak Ézsauhoz, meg a 400 emberéhez. Nem tűnik teljesen logikus és felelősségteljes apai döntésnek. Miért csinálja ezt Jákob? Azért, mert ekkor, ezt olvassuk, valaki birokra kelt vele, és birkóztak egészen hajnal hasadtáig. Jákob tudatosan teremt egy olyan helyzetet, amiben korábban ő évtizedekkel korábban találkozott az Istennel. Mert amikor menekült az apai házból Hárán felé, akkor egyszer nem bírta tovább, egy helyen lefeküdt, a feje alá húzott egy követ, és amikor álomba zuhant, akkor abban az álomban látta Istent, ahogy ott áll a megnyílt mennynek a kapujában, és egy lépcsőn fel és le járnak Isten angyalai. És ott Isten beszélt neki a jövőjéről, beszélt neki arról, hogy kicsoda ő, és amikor egy rendkívül szorult helyzetben, sok tíz évvel később Jákobot halálfélelem fogja el, akkor azt mondja, hogy én úgy ismerem Istent, mint akit, hogyha meghívok, akkor a sötétben, ahol muszáj ráhagyatkoznom, újra beszélni fog hozzám önmagáról. És tudjátok, mi történik? Itt, a sötétben, ebben a találkozásban. Olyan mély találkozás történik Jákobbal, hogy Isten azt mondja neki, hogy innentől kezdve nem Jákob lesz a neved, hanem Izrael, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve Istennel harcolod a harcaidat. Nem neked kell megcsinálni a magad szerencséjét, nem te leszel az, aki kikövezed a saját utadat, hanem én leszek az, aki harcolok, érted? És Jákob megértette ezt, hogy vannak olyan helyzetek, amik bár sötétek, amikor körbevesz minden sötét, de inkább megteremtek egy ilyen helyzetet, és segítségül hívom az én Istenemet, hogy beszéljen önmagáról, még akkor is, hogyha ez félelmetes, és muszáj teljesen ráhagyatkoznom. Amikor Isten a saját népének akar az addigiakhoz képest sokkal mélyebb kijelentést adni önmagáról. Mert Izrael fiai az egyiptomi fogságban annyit tudtak, hogy létezik az atyák istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és nekik adott Isten extravagáns kijelentéseket önmagáról, és ezekben a kijelentésekben megígérte, hogy ki fog bennünket szabadítani, és most itt vagyunk, ki vagyunk szabadulva, de kik vagyunk mi, és merre tart tovább az életünk. Na ebben a helyzetben adja Isten a népének a törvényt. Azt, ahogyan Isten gondolkodik, azt, amit Isten szeretne látni az életünkben, azt, aki ő maga. Ebben a helyzetben, amikor Mózes visszaemlékszik a Sínai hegyre, és hogy hogyan kapta a törvényt, akkor ezt mondja. Akkor ti odajöttetek, és megálltatok a hegy lábánál, és ti, Izrael fiai a nép. A hegy pedig égigérő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. Hol adja Isten önmagáról a legmélyebb kijelentést? Ott a sötétben, a felhőben, a homályban. Hogy soha ne legyen kérdés számunkra, hogy a sötétség fölött is ő az Úr. Záró gondolatként. Isten nagy szabadításait mindig sötétség előzi meg. Ha sötét helyzetbe kerülsz, akkor tudd, hogy következik a nagy szabadítás. Izrael fiai mielőtt megették volna a páska vacsorát, azt látták, hogy Egyiptomra rémítően nagy sötétség borul. Mielőtt Jézus kilehelte volna a lelkét, az egész földre rémítően nagy sötétség borul. Nagyon beszédes. Izrael fiainál 3 napig, Jézusnál 3 óráig. Az egyiptomiak sötétben voltak, de Izrael fiain ott ragyogott az Úr világossága. Jézusnál van, akire világosság ragyog? Nincs. Az egész föld sötétbe borult 3 óráig. Mert azt mondja Isten, hogy mindenkinek szüksége van a szabadulásra. Jézus szabadítására mindenkinek szüksége van, ezért nincsen olyan, ahol világosság lenne. Az egész földön sötétség van, de Jézus, amint kileheli a lelkét, feloldódik a sötétség, mert Isten hozza a nagy szabadítást. Zárszóként. Azt érdemes szem előtt tartanod, hogy nagyon érdekes, hogy aki megismeri így Istent, úgy, mint aki a sötétségen is úr, annak a szíve elkezd ehhez az igazsághoz hozzáidomulni, és nem fog félni a sötéttől, nem fog félni a sötét helyzetektől, mert tudja, hogy abban Isten az Úrna. Erre hívlak benneteket. Nézzétek, ez az utolsó igénk ma. Mózes második könyve 19. részében a törvény adás előtt közvetlenül ezt olvassuk. A harmadik napon pedig virradatkor, fényes nappal, mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ez, ahol Isten megjelenik. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Még ki sem mentek a hegy lábához, a táborban féltek attól az Istentől, aki ott van fent a hegyen, a sötétbe burkolózva. Mit látunk Mózesnél? A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol Isten volt. Akik megértik azt, és legyél ilyen, akik megértik azt, hogy nincsen olyan, ahol Isten ne lenne Úr. Sőt, Isten néha elveszi az érzékszerveinket, és rémítően nagy sötétséget bocsát ránk. Vagy olyan álomba hív, ahol nem vagy a magad ura, akik ezt megértik, azok nem félnek a sötéttől, hanem azt mondják, hogy Uram, még ha félelmetes is, szükségem van rád, hogy mélyebben ismerjelek meg téged. Az egész nép reszket. És mit csinál Mózes, akiből 40 év alatt Isten kigyomlált minden félelmet, meg bizalmatlanságot? Mit csinál ez a Mózes? Akitől mindenki hátrébb áll, ő afelé megy. Na én azt szeretném, hogy a Trinity ilyen legyen. Hogy ne elégedj meg azzal, ahogyan most ismered Istent. És ne elégedj meg azzal, hogy komfortos helyzetekben időnként valami csúrran cseppen neked. Hanem amikor jön a sötét helyzet, akkor mondd azt, mint Mózes, hogy én oda bemegyek. Mert abban a sötét helyzetben ott lesz a te Istened, aki beszélni fog önmagáról és a terveiről. Amen.